Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Újabb, mint egy 5000 az Otthonstart program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte. Jelentette be a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon, miután a magyar közlönyben megjelent az a kormányrendelet csomag, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít, nemzetgazdasági szempontból kiemelté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá. Panyi Miklós bejegyzése szerint a most kihirdetett projektek közül 8 budapesti, 3 pedig vidéki helyszínhez, Debrecenhez, Pécshez és Budaörshöz kapcsolódik. Az elmúlt hónapokban egyébként a kormányhoz több mint 40 ezer Otthonstart kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével, ezekből 3 budapesti, 4 pedig vidéki beruházás. A most közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány. Az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az újépítésű lakáskínálatot, támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság és a munkaerőpiac további erősödéséhez. Magyarország kormánya átfogó intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra. A változtatásoknak köszönhetően a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá válhat a fő- és mellékutakon való közlekedés, az otthonaikat érő környezeti és zajterhelés pedig csökkenhet. A jogszabályi módosítások 2026. január 1-től lépnek hatályba, tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés csomag részei: országos súlykorlátozási program 60 új helyszínnel, a súlykorlátozó táblák kihelyezése várhatóan 2025. decemberének végéig minden érintett útszakaszon megtörténik. A program előre haladtával az önkormányzatoktól és a lakosságtól érkező további igényeket az Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan feldolgozza. Emelkednek a tehergépjárművekre vonatkozó útdíjak a főutakon. A díjemelés a gyorsforgalmi utakon valósul meg, főutakon pedig a tehergépjármű kategóriákban a gyorsforgalmi utak díjszintjéhez közelítő díjszint lép életbe. Emelkednek a közúti szabályszegésekhez kapcsolódó bírságok. A szakemberek számításai szerint az útdíjemelés 5-15%-os forgalmi átterelődést eredményezhet a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra. Építőmérnöki alapszakot indít a Miskolci Egyetem, ahol a jövőben olyan szakembereket képeznek, akik a tervezéstől a kivitelezésig képesek végigkísérni egy-egy építési projektet. Legyen szó lakóházról, középületről, út- vagy közműhálózatról. Az észak-magyarországi régióban hiánypótló 8,5 éves képzés egy olyan a jövőnek szóló karrier lehetőség, amely társadalmi megbecsülést is kínál. Az új képzés első alkalommal a Miskolci Egyetem nyílt napján mutatkozik be december 4-én és 5-én. Az építőmérnöki szakma a mindenkori mérnöki alaptudást ötvözi a kreativitással és a probléma megoldó képességgel. A Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán induló képzésen a hallgatók nem csak az általános mérnöki ismereteket sajátíthatják el, hanem az egyetem országosan és nemzetközi téren elismert műszaki kiválósági területeire épülő speciális tárgyakat is tanulhatnak. Megismerik többek között a földtudományok alapjait, a geológiát és geodéziát is. A miskolci képzés hazánkban egyedülálló módon kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vizekkel kapcsolatos problémák megoldására, hiszen gyakran kedvezőtlen, vízföldtani adottságú területeken kell építkezni. Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS üzenetekben, sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket, tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól. Kibercsalók a jegybank nevével és a rájellemző arculati elemekkel ellátott SMS üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát. Az MNB hangsúlyozza, mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot a számlavezető hitelintézetével.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol kevés csapadék is előfordulhat. A délkeleti-keleti szél a Dunántúlon megélénkül. A nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 plusz 5 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. So suddenly ding et mundo te lo get good in fallen leon guide it home get to ding lo tare for lo e ngedo ding o sa cayo una estrella fugaz lo volve impasible. Que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja al viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró.
For let go take and let it get to.
Una estrella fugaz, volvió impasible, que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró por amor de dolor. Let me forget, let me forget, let me forget. Saturday, yeah, yeah,
Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
Kedves hallgatóink, dr. Simon Rékát, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai és csontvelő transplantációs osztályának osztályvezető főorvosát, csecsemő és gyermekgyógyászt, felnőtt hematológust, gyermekonkohematológust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
És arra szeretném kérni főorvosnőt, hogy most ebben a téli időszakban immunerősítő tanácsokat, illetve olyan gondolatokat hozzon meg velünk, hogy hogyan tudunk ebben a hideg időjárásban odafigyelni magunkra.
Én azt gondolom, ami a legfontosabb, azt mindig el szoktam mondani, hogy a változatos étrend, hogy legyen benne minden. Ez azt jelenti, hogy vörös hús legyen benne, legyen lassan felszívódó szénhidrát, ami fontos. A zöldséggyümölcs a rost miatt, ugye, ezekkel tápláljuk ugye a bélbolyhainkat, és hogy mindenki azt mondja, hogy a vérképünkben, hogy ott vannak az immunsejtek, nem. Az immunrendszerünk 90%-a az a bélben van. Tehát, hogyha a belünk egészséges, akkor azt gondolom, hogy az immunrendszerünk egészséges, tehát nem a vérképünk fogja megmondani, hogy nekünk mennyire jó immunrendszerünk van, hanem igenis a belünk, úgyhogy azt is táplálni kell. A bélbolyhokat meg pont ezekkel tudjuk a rostokkal táplálni, a jó kis probiotikumokkal, prebiotikumokkal, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. A másik az, hogy igenis vannak kis immunerősítő multivitamin készítmények. Azt gondolom, hogy azok teljesen jók, hogyha azt gondoljuk, hogy nem eszünk változatosan, és ez ilyen kiegészítésnek teljesen tökéletes. Ugye vannak nyomelem készítmények, amiket a C-vitaminnal együtt szerintem teljesen jó. Igenis azt szoktam mondani régen, amikor ugye házi orvosként dolgoztam, hogy a C-vitamin az egy ilyen alapszer, eleve antioxidáns, igenis az immunrendszernek nagyon nagy szüksége van, vízben oldódó vitamin, tehát naponta kell adagolni, mert hogy akkor ezeket úgy is elveszítjük, nem olyan, mint a zsírban oldódó vitaminok, és kell, és általában mindig azt szoktam mondani, hogy az őszi-téli tavaszi időszakban dupla annyit. Jó? Tehát, hogy nyugodtan lehet dupla annyi cseppet adni belőle, ahány kiló a gyermek, és akkor az úgy tökéletes, hogy ez kell igenis a szervezetnek, az immunrendszerünknek, az, hogy ténylegesen jól tápláljuk a beleinket. Ami még nagyon fontos, hogy új közösségbe kerülés, ugye? Azért az elég sok gyereknél, vagy eleve az otthonból bekerül a bölcsibe, az óviba. Ugye mindig az van, hogy föl kell készíteni a szülőt, hogy tuti beteg lesz. Az első 3 hónapban biztos.
Ez az őszi időszak még.
Igen. De hogy már van 2 olyan jó kis immunerősítő készítmény, amit a házi orvos föl tud írni, és én is azt csináltam, hogy tudtuk, hogy mikor megy közösségbe, mikor kezdi, előtte egy hónapos kúrát megcsináltunk vele, és jöttek vissza a szülők, hogy nem is beteg a gyerek, vagy mit tudom én, az első 3 hónapban egyszer kellett vele otthon maradni, ugye ez a szülő szempontjából sem mindegy, mert hogy táppénzre kell menni. Úgyhogy ezeket nyugodtan lehet használni, teljesen jók, ténylegesen. Ami fontos, hogy ezek a torokfertőtlenítők, szerintem ez igenis egész jó. Vannak már nagyon jó kis gyógynövényes pasztillák is, amik ténylegesen jók. Kicsit, ha csak azt érzik, hogy kapar a torka, akkor az hajrá. De én még az ilyen kis csipkebogyós kis bármi, vagy hársfás kis cukorkák, ezek is jók, mert lemossák ezeket a kórokozókat. Nem tud megtapadni a nyálkahártyán. Tehát nem kell ennek gyógyszernek lennie ahhoz, hogy megpróbáljuk ezeket megelőzni. A változatos étrend, én igenis hiszek ezekbe a gyógynövényekbe, az, hogy a belünket mindenféleképpen egészségesen tartjuk, az, hogy a probiotikumok használata, ha antibiotikumot szedünk, ha csak vírusinfekciónk volt, ha csak volt egy hányás hasmenéses megbetegedésünk, vagy csak egy egyszerű náthánk, mert a vírus az így is a bélbolyhok között megbújik, akkor igenis a probiotikumok használata az már most nem elvetendő, sőt szerintem rengeteget kellene használnunk, mert igenis a mikrobiomunk mondja meg azt, hogy mi mennyire leszünk egészségesek, vagy azt esetlegesen, hogy milyen krónikus betegségeink fognak kialakulni. Rengeteg tanulmány van már ebből, hogy a bélagy gáttengely, hogy rengeteg betegséget össze lehet kötni azzal, hogy a mikrobiom mennyire diszbakteriózisos, tehát hogy mennyire borul fel a mikrobiomnak az egyensúlya. Tehát, hogy itt rengeteg baktériumnak kell lennie, nagyon sokfélének, azt is tudjuk, hogy melyik közülük a jó baktériumok, melyik közülük a rosszak, amik nem igazán jók, és ezeknek az egyensúlya az, ami fontos, hogy ezt föltartjuk, mert ezeknek a baktériumoknak az anyagcsere termékei, ezek határozzák meg azt, hogy ugye mivel táplálkozik, ebből mi szívódik fel, ezután hogyan hat a szervezetünkre, úgyhogy nem hiába van az, hogy a tudományos élet most a mikrobiommal ugye rengeteget foglalkozik, és ugye ez most így teljesen föl van kapva, tehát ilyen témában írtam két cikket is, úgyhogy így van, a belünk legyen egészséges, a többi nem nagyon számít.
Ugye ennek hatásaként fog működni a többi
így szervünk. Így van, ennek hatására fog működni az immunrendszerünk. Én azt gondolom, hogy ténylegesen van egy bélagytengelyünk, az, hogy mennyivel leszünk fittek így agyban is, hogy mennyire tudunk nagyon jól koncentrálni, hogy mennyire leszünk depressziósak, ez például, tehát ezt is a belünk határozza meg, hogy mi mennyire leszünk depressziósak, nagyon furcsa, de hogy ez is tényleg így van. Az, hogy esetlegesen milyen pszichózisok alakulnak ki, pszichiátriai betegségek, ez is teljesen ott van. Az allergiás kórképekről ugye nem beszélünk, mert az egyértelműen a belünkbe dől el, hogy ki, mikor, mennyire lesz, hogy ugye van ez az atópiás menetelés, hogy egy jó kis atópiás dermatitisze vagy ekcémája van a csecsemőnek, aztán utána esetlegesen asztmás lesz, aztán lesz egy kis allergiás kötőhártyagyulladása, vagy egy kis allergiás rinitisze, ugye az orrfolyása. Ez azt gondolom, hogy ez mind ott dől el, és ez nagyon fontos az, hogy a magzat mit kap az édesanyától, tényleg méhen belül. Az, hogy a szülés például, az, hogy az most egy normál, sima hüvei szülés, vagy egy császármetszés, már ott fel van borulva minden. Tehát a császármetszés az, hogyha lehet, azt szerintem jól lenne elkerülni, ugye? Az, hogy ezek után ez a gyerkőc tényleg 3 nap után hazamehet-e a környezetbe is, hogy anyuka a saját mellkasára veszi, vagy akár apuka, vagy nem tudom, tehát megvolt-e az a bőr-bőr kontakt, aminek meg kell lennie, vagy esetlegesen szegényként fölkerül egy pic osztályra, tehát egy koraszülött intenzívre, ami szintén meghatározza, hogy milyen antibiotikumokat kap, hogy mivel tápláljuk, hogy anyateljes táplálása van, vagy tápszeres, tehát hogy olyannyira sok minden befolyásolja ezt az egész dolgot, de amit mi igazából ki tudunk védeni, az, hogy tényleg változatos étrend, hogyha lehet, az anyukák anyatejjel táplálják már, és igenis küzdjenek érte, hogy legyen anyatejük, mert ez nagyon fontos ebbe az életszakaszba. És hogy szerintem mindenféle vicces dologgal bármit meg lehet etetni szerintem a gyerekekkel, úgyhogy hajrá!
És ugye ez így hosszú távon befolyásolja az életminőséget, hiszen így felnőtt korra is.
Ez pontosan így van. Ez így van. Rengeteg cikk van ebből, hogy a vastagbéldaganatok kialakulása, és hogy a mikrobiom felborulása, és hogy az immunrendszerünk nem tud rendesen védekezni, mert tényleges így van, hogy minden egyes ember szervezetében naponta legalább 10 000 egy ilyen daganatosan elfajult sejt keletkezik. De mivel jó az immunrendszerünk, ő ezeket szépen eltakarítja, és akkor nem lesz ebből semmiféle. De az, amikor az immunrendszer nem működik rendesen, és ő ezeket nem tudja eltakarítani, és akkor így alakulnak ki ugye ezek a daganatok. A vastagbélnél egyértelműen kimutatták, a tüdőnél, az agydaganatoknál, főleg a nyálkahártyán kialakuló, pláne vírus okozta, például a gége daganatok, a fejnyaki daganatoknál, ezeknél egyértelműen így van, hogy ha jó az immunrendszerünk, hogyha a belünknek jó az immunrendszere és jó az immunitása, akkor nagyon sokat léptünk előre, hogy minél tovább élhessünk.
A gyomor és bélrendszer működése, hogyha nem jár fájdalommal, vagy olyan tünettel, ami feltételezné, hogy gond van, mert akkor is rejthet problémát?
Így van. Nem mindig azt vesszük észre, hogy esetlegesen ott van probléma, hanem az anamnézis felvételben például, hogy kapott-e antibiotikumot, hogy mivel született, hogy császárral vagy simán született, hogy anyateljes táplálós volt. Tehát, hogyha fölvesszük az anamnézist, és ilyen nagyon enyhe tünetek, hogy puffad a hasa, vagy hogy krónikusan székrekedős, vagy krónikusan hasmenős. Tehát ezeket az emberek nem is gondolják annyira komolyan, hogy ennek ez lehet a hátterébe. Vagy hogy tényleg néha vannak rajta ilyen ekcémás foltok. Ez is a belünkbe dől el, hogy ezek ténylegesen kialakuljanak. Nem biztos, hogy kell bármilyen gyomorbélrendszeri tünet ahhoz, hogy nekünk diszbakteriózisunk legyen, tehát hogy a mikrobiumunk fel legyen, mert teljesen más tünetek is lehetnek ennek a hátterében.
Tudom, hogy ebben a szakmában azért nehéz általánosítani, hiszen egy rendelésen is azért egyénre szabott tanácsokat kap az ember, de így mi lenne az a talán mégis általánosnak mondható tanács itt a táplálkozáson túl, ami itt a téli időszakra vonatkozóan támogathatja az embert, akár megelőzésképp, akár hogyha már egy náthában, influenzában, vagy különböző légúti, vagy hát ugye egy gyomorbélrendszeri panaszban is szenved.
Persze, az egy másik az, hogy rétegesen öltözködjünk, tehát a lányoknak láttam ezeket a bokazoknikat, tehát hogy ez hihetetlen, vagy hogy a derekuk ki van télen, mondtam, hogy azért a húgyutak épségére is kellene, mert rengeteg vírusos, ugye ilyen felfázós dolog van az öltözködés. A másik, ami nagyon fontos, hogy ténylegesen azt gondolom, hogy ezek a multivitamin vagy C-vitamin pótlás, akár gyümölcsel, akár zöldséggel, akár bármilyen készítménnyel, hogyha a gyerkőc mégsem akarja megenni a gyümölcsöt, meg a zöldséget, ezek a kis pasztillák, ezeket tényleg ajánlanám, hogy nyugodtan. Én azt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy iskola menetben, meg hazafelé jövetben. Olyan, mint hogy egy picikét így megfertőtlenítjük a torkunkat, és akkor ez úgy teljesen jó. De bármilyen cukorkával, mert ugye vannak ilyen nyalókák is, amik ilyen tök jó, és akkor gyerkőcök ezeket elszopogatják. Az a lényeg, hogy a nyárkahártyát egy kicsikét megszabadítjuk ezektől a dolgoktól, és hogy rengeteg folyadék, amiről mindig elfeledkeznek. Tehát ez nagyon fontos, mindig megkérdezem, és akkor azt mondja, mennyit ivott sokat? Mondom, mennyi az a sok? És akkor mondja, hogy 6 decit. És mondom, hát nem mondom, 6 decit, hát mondom, 15 kilós a gyerek. És akkor mondom, maga szerint mennyit kéne innia? Hát mondom, minimum 1 liter fölött. És akkor ők azt hiszik, hogy ez elég. Nem, a folyadék az rengeteg mindent befolyásol. Az, hogy mennyire ugye hidratált lesz a bőre, hogy a nyálkahártyája, egy száraz nyálkahártyán mindig sokkal jobban megtapad a kórokozó, tehát például figyelembe kell venni. Úgyhogy, és akkor rengeteg folyadék, tehát ezeket a kulacsokat igenis hordják a gyerkőcök, és igyák is meg az abból a kulacsból a folyadékot, úgyhogy hajrá, meg a mézet nagyon szeretem, az nagyon jó. Tehát, hogy ezt eszegessék a gyerkőcök, mert abban nagyon sok minden van. És tényleg azzal még tápláljuk a bélbolyhainkat is, úgyhogy hajrá.
Most ezekkel a szavakkal, gondolatokkal zárjuk a beszélgetést, amelyet köszönök szépen dr. Simon Rékának, a Borsod-Abói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Velkei László Gyermekegészségügyi Központ, Onkohematológiai és Csontvelő Transplantációs Osztályának, osztályvezető főorvosának.
Én is köszönöm szépen.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Véjame na front.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Mesevetélkedőt szerveztek a Miskolc Diósgyőri Általános Iskolában. Hagyományteremtő céllal szervezett versenyt a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda, a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő általános iskolák tanulói számára. A versenyre 11 iskola, 12 csapattal, 48 gyermekkel érkezett. A vetélkedő mellett sok színes program várta a fiatalokat és a pedagógusokat is. A következő percekben Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Nagy Attilával, a Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával, főszervezővel beszélgetek. Milyen céllal szerveződött ez a mai rendezvény, ez a mesevetélkedő?
Régi vágyunk volt, hogy újra összehívjuk a kerület, illetve hát akár még a nagyobb területen, vagy távolabbi területen működő intézmények gyermekeit is, hiszen nekünk volt egy nagyon jól működő, hagyományos magyar versenyünk, egy országos magyar versenyünk, amit a Covid nagyon szépen, hát hogy is mondjam, talán kicsit elsorvasztott, ugyanis a soron következő versenyek nem tudtak megvalósulni, és ezért vágyunk volt, hogy feléleszünk valamit. És mindaz, amit mi pedagógusként látunk, hogy milyen hatás éri ma a gyerekeket, egyértelműen azt erősítette meg bennünk, hogy az élő szó, a mese, a történetek, az olvasóvá nevelés, az egy kulcs fél kell, hogy legyen egy intézmény életében. Tehát mindenképpen olyan tehetség köré szerveződő versenyt próbáltunk elindítani, ahol nem kizárólagosan a tudás, hanem a tudás mellett a kreativitás, a művészi hajlam, a mese szeretet, a leleményesség is jelen van. Tehát ezért gondoltunk egy olyan komplex versenyre, mint ez a mostani mesevetélkedő, ahol nem csupán a tárgyi tudásra voltunk kíváncsiak, hanem itt egy kis stratégiai jellegű gondolkodásra is szüksége volt a gyerekeknek, ugyanis ők itt nem pontokat kaptak, hanem mesetallérokat gyűjthettek, és a mesetallérokkal ők gazdálkodhattak. Tehát ők döntötték el, hogy esetlegesen plusz feladatokat vásárolnak és megoldják, vagy egy kicsit óvatosabban gondolkodnak. Tehát igyekeztünk több olyan kompetenciát is megmozgatni ebben a versenyben, ami úgy látszik most, hogy lezajlott a verseny, tényleg jól sikerült. A másik, ami félként fogalmazódott meg, hogy az anyanyelv, a hazaszeretet, a nemzeti értékek, az a felhalmozott érték, ami jelen van a világunkban, de valahogy nem kap kellő hangsúlyt a gyerekek életében, akár a tananyagban sem kap olyan hangsúlyt, mint amekkorát kellene, azt próbáljuk meg egy kicsit visszahozni. Csapatversenyben gondolkodtunk, és direkt azért, hogy erősítsük a gyerekekben a kooperativitást, egy kicsit lehetőséget adjunk olyan gyerekeknek is, akik egy egyedüli szerepben, vagy egy magányos szerepben nehezen tudnának kiállni. Tehát nagyon sok minden motivált bennünket, aztán elkezdtünk gondolkodni. Horka Ibolya kolléganőmmel, aki az iskola könyvtárosa, nagyon nagyszerű együtt munkálkodni, különösen ezen a téren, hiszen neki is hasonlóak a szándékai, hasonlóak az indítékai, hogy erősítsük a gyerekek olvasóvá nevelését, erősítsük a könyvek szeretetét, értékelődjön föl újra az, hogy jó olvasni. Tehát együtt gondolkodtunk, és most, amikor a verseny lezajlott, akkor le fogunk majd ülni, és végig fogjuk gondolni, hogy jól gondolkodtunk-e, mi az, amit változtatni kell, mi az, ami jó volt, és hát már a jövő évre tekintünk.
Mennyi iskola érkezett ide, hány csapattal jöttek a résztvevők, illetve milyen eredmények születtek?
A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén működő intézményeket hívtuk meg, tehát nem kizárólag a kerület fenntartásában működő intézményeket. Nagyon fontosnak érzem, hogy ez ne legyen egy külön választó vonal itt az együttmunkálkodásban, tehát a TIREK területén működő intézményeket. 12 intézményből voltak gyermekek, és 48 gyerek versenyzett, tehát 12 csapat versenyzett. Voltak olyan intézmények, akik nem neveztek csapatot, de én úgy gondolom, hogy ennek oka volt, és ők talán jövő évben vendégeink lehetnek majd. Az eredmények, azt kell, hogy mondjam, hogy jók. Tehát ugye minden feladatot mesetallérra jutalmaztunk, és hát az a típusú stratégiai gondolkodás is benne volt a gyerekekben, tehát van, aki veszített is, tehát lehet, hogyha nem vásárolt volna, akkor több pontot ér el. Tehát itt egy kicsit rúgtak, és még ráadásul volt egy félünk, amit, vagy volt egy tervünk, amit meg akartunk valósítani, hogy még zsákba macska feladataink is legyenek, de aztán úgy gondoltuk, hogy na, ezt átgondoljuk majd ezt jövőre inkább, tehát pont elég volt ez így. Tehát jó eredmények születtek. Tehát azt láttuk, hogy felkészülten érkeztek a gyerekek, az egyik csapat az egyik típusú feladatban volt nagyon jó, a másikban, tehát itt a mozgásos feladatok, a gyorsasági feladatok, a könyvtár használatban, tehát nagyon, nagyon sok feladatot próbáltunk nekik adni, és sok félét, és ez olyan kiegyenlítődött volt. Nagyon érdekes, hogy például az első és a második helyezett csapat között egyetlen egy pont különbség döntött. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a szegény második csapat mennyire bosszankodik, hogy legalább még egy kicsit sikerült volna, viszont ahogy most találkoztunk velük, ők is nagyon boldogok voltak és nagyon örültek. Örömmel tudom elmondani azt, hogy a versenyünkön a Hernád Németi Református Általános Iskola csapata lett az első, a Jókaisok, a Miskolci Jókaisok a másodikok, és a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola csapata a harmadik, viszont az ez után következő csapatok sem maradtak le, tehát egy nagyon szoros verseny alakult ki, ami szerintem nagyon jó. Úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat, tehát nagyon bízom benne, hogy a gyerekek is és a kísérő kollégák is.
Horkai Ibolyával, Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusával és könyvtárosával, illetve hát a mai rendezvény egyik megálmodójával beszélgetek. Hogyan alakult ki ez a mesevetélkedő?
A mesevetélkedő először is a mesék szeretetéből indult, és én, mint az iskolának a könyvtárosa, évek óta szerveztem a gyerekeknek kisebb léptékű mesevetélkedőt, és évről évre picit mindig változott, picit mindig bővült, és tavaly jutottunk el arra a pontra, amikor igazgató úr azt javasolta, hogy mi lenne, ha kiterjesztenénk ezt a mesevetélkedőt más iskolákra is, és így született meg az ötlet, hogy akkor egy nagyobb rendezvényt csináljunk belőle.
Kik vettek részt, illetve milyen feladatok voltak?
Az egyházkerületből 12 iskola képviseltette magát, tehát 12 iskola küldött 4 fős csoportokat, harmadik és negyedik osztályos gyerekeket, és hát elég hosszú volt a vetélkedő, szerintem elfáradtak a gyerekek, ugyanis 2 részben valósítottuk meg, mindenféle feladat megtalálható itt a repertoárban, voltak mozgásos versenyek, sorversenyek, de voltak online feladatsorok is, illetve papíralapú feladatok is voltak.
Milyen tematikára építették fel, mi volt a téma, amiben vetélkedtek a gyerekek? Bár ugye itt azért a címével elárultuk, hogy a népmese, de azért ezen belül mire figyeltek oda?
Főleg az állatmesék alkották az anyagnak a nagy részét, hiszen még kicsik a gyerekek, illetve a második és a harmadikos irodalom könyvnek a meséire építettük az egész vetélkedő anyagát.
Milyen volt a hangulat, hogyan látja, mennyire élvezték a csapatok a vetélkedőt?
Hát szerintem jó volt a hangulat. Ez nem egy olyan csendes, beülős vetélkedő volt, inkább itt a főszerep a mozgásé volt, a csapatmunkái volt, és én úgy láttam, hogy a gyerekek élvezték.
Én felfüllel elcsíptem, hogy feladatot lehetett venni a vásárban. Ez mit is jelent? Hogyan nézett ki itt a, úgymond a vetélkedőnek a programja, vagy miként volt ez felépítve?
Igen, hát néha megszólalt egy titkos hang a magyar népmeséknek a zenéje, és amikor ezt meghallották a gyerekek, akkor a sarokba felépített vásárban vásárolhattak még plusz feladatokat, amiket, ha megoldottak, plusz pontokat kaptak, vagy esetleg veszíthettek is, hogyha nem jól vásárolták meg a feladatokat, ugyanis minden csapatnak volt egy kiinduló tőkéje, mesetallérokat kaptak a már előre beküldött feladatokért. Az előre kiadott feladatok, az egyik az egy meseírás volt, megadott szavakkal és kifejezésekkel, a másik pedig egy mesebeli rajz készítése volt. Ezekért is kaptak mesetallérokat, és már vásárolhattak eleve feladatokat, plusz feladatokat a gyerekek. Ezen kívül minden elvégzett feladat után egy kódot kaptak a gyerekek, és a kód alapján az iskolának a könyvtárában kereshették meg annak a kirakónak a darabjait, ami a mesevetélkedőre rátette a koronát, hiszen hogyha kirakták a kirakó darabjait, összegyűjtötték és elkészültek, akkor teljesítették a küldetést.
Egyfajta zsűri is ült itt a vásár mellett, nem messze a gyerekek között. A zsűrinek mi volt a feladata?
A zsűrinek a feladata főleg a papír alapú feladatsoroknak a javítása volt, illetve a vásárban vásárolt feladatoknak az átnézése és ellenőrzése.
És a zsűri, hogy mennyire élvezte a munkát, mit tapasztalt kedves tagok között?
Szerintem elfáradtak. Elfáradtak, mert hosszú volt a vetélkedő, és figyelni kellett, és pörgősen kellett javítani folyamatosan a feladatokat.
Hogyan látja akár könyvtárosként, akár pedagógusként a gyermekek számára, főleg ennek a korosztálynak, mennyire fontos a mese, hogy akár otthon meséljünk nekik, mit tanulhatnak belőle, milyen jelentőséggel bír még a mai korban, a mostani digitális korban az, hogy találkozhatnak mesével?
Hát a mesék azok nagyon-nagyon fontosak, mert ezeken keresztül tanulják meg a gyerekek, hogy küzdeni kell, és hogy a jó mindig elnyeri a jutalmát, úgy, mint a mesékbe, és ez reménységet is ad nekünk az életben.
Mit tud nekik javasolni, vagy hogyan látjam, hogy mennyire olvasnak még a gyerekek meséket, akár digitálisan, akár könyvből, esetleg mit javasol, hogy mennyit olvassunk, vagy a szülők olvassanak-e nekik?
Hát azt tapasztaljuk, hogy a meséket kevésbé olvassák már a gyerekek, és kevés gyerek van, akiknek még mesélnek otthon a családban. Inkább a viccesebb, érdekesebb, friss mai irodalmat keresik a könyvtárban, és főleg az alsó tagozatosok, de ez is jó, hogyha ezt olvassák. De nagyon fontos lenne, hogy otthon a családban is meséljenek a gyerekeknek.
Mit fejleszt a gyermekeknél, azt már megbeszéltük, hogy mit mutat meg, hogy mit fejleszt a gyerekeknél az, hogyha mondjuk egy mesét vagy több mesét elolvasnak?
Hát nagyon sok mindent, például a képzeletet, a szövegértésüket, az olvasási készségüket, és még sorolhatnánk, nagyon sok mindent fejleszt a mese.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
mi elmúlt, s a jövőn csak nevetni, pendülni halkan, mint gitárnak hórja, s lustáván lenni újra meg újra, hajnalban ébredni, madárszót ölelni, átszelni minden határ. Szívemből sarjadna lépteim, nyugalma béke fonna át. Bátor lennék, ha bátor lennék, ha bátor lennék.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, mesevetélkedőt szerveztek a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában. Folytatjuk Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását.
Gilányiné Nagy Orsolyával, a Hernád Németi két tanítási nyelvű református általános iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan hallottak erről a mai vetélkedőről, honnan értesültek és miért is érkeztek?
Hát a református iskoláknak szervezte a Diósgyőri Református Általános Iskola ezt a versenyt, amit postai úton kapott meg az intézményünk, és igazgatónő jelezte a harmadik-negyedik évfolyamos magyar tanító kollégáknak, hogy lehet ezen a versenyen részt venni.
Hány csapattal, mennyi gyerekkel érkeztek, illetve hogyan állt össze a csapat?
Meg volt szabva, hogy harmadik-negyedik évfolyamról jöhet két-két tanuló, és a legjobbak, akik a magyar tantárgyon belül a mese témakörében nagyobb tudással rendelkeznek, így házi versenyt nem volt időnk szervezni, így döntöttük el, hogy ki lehet.
Hallottuk már itt a szervezőktől, hogy volt egyfajta úgymond beugró, bemeneti feladat is a versenyen. Ez hogyan sikerült, ha jól emlékszem, mesét kellett írni?
Igen, mesét is kellett írni, illetve volt egy előrajzkészítés, ott is meg volt szabva, hogy milyen mesékből készülhetnek fel a gyerekek, és a mi egyik tanítványunk beleépített több mesét egy rajzba, és a meseírást pedig szintén együtt összedugták a fejüket, pedagógus segítségével természetesen, és igyekeztünk helyi dolgokhoz szabni, tehát ők a négy vándor a Hernád partján, ahol mi élünk, ugye ezeket mindent beletettünk, és a kolléganők hárman készítettük föl a gyerekeket.
És itt a verseny milyen hangulatban telt, hogyan látta a csapat, mennyire élvezte, milyen feladatok voltak, nem tudom, hogy itt közben lehetett-e kommunikálni tanárnénivel, mennyire élvezték?
Élvezték a gyerekek, de azért mi még előtte próbáltunk az iskolával kommunikálni, mert meg volt adva a lehetőség, hogy tájékozódjunk, hogy milyen lesz. Mert ugye itt a Kahoot felületén is dolgoztak, és az nem egyszerű a gyerekeknek, ugye tableten is egy harmadikos, negyedikes diáknak dolgozni, aztán azt is előre vetítették, hogy lesz tornatermi játékos verseny, és igyekeztünk azt is mondani a gyerekeknek, hogy ne érje őket váratlanul. Nagyon profi, nagyon jól szervezett verseny, jól érezték magukat, és jól érzik magukat, úgy gondolom most is a mese alatt.
Hogyan álltak neki a versenynek, milyen lelkesedéssel, illetve hogyan látja nagyjából, mert úgy láttam a pontokat, azt vetítik ki, hogy hogyan sikerült eddig a verseny?
Nagy izgalommal készültek. Volt olyan tanítványunk, aki nem tudott aludni, sem talán ez az első igazi nagy megmérettetős versenye, és ugye nem tudta igazából, hogy mire számíthat, de úgy gondolom, hogy jól feloldódott és megnyugodott, amikor látta itt a helyzetet, a többieket, a szervezést és a feladatokat.
Tanárnő esetleg látta a feladatokat és mit szól hozzá, esetleg mi volt a kedvenc a gyerekeknek, mit látott?
Keveset láttam belőle sajnos, a sorversenyben a seprűs feladatot azt láttam, vicces, tréfás, jó hangulatú volt az is, illetve a kahutos részt azt is láttam, tehát az kapcsolódik egy kicsit jobban a tananyaghoz, tehát hogy a gyerekek tudtak készülni az alapján, amit már eddig tanultak, és ügyesen meg is oldotta, abban éppen második lett a mi csapatunk, azt láttam, de úgy az összeredményt nem tudom még.
Hogyan látja pedagógusként, hogy mennyire szeretnek a gyerekek mesét hallgatni, mesét olvasni, és miért fontos, hogy találkozzanak még mesékkel, akár hallgatás, akár olvasás szintjén?
Hát személy szerint én az osztályomat tudom mondani, vagy a gyerekeimet, a saját már felnőtt gyerekeimet, hogy nagyon szerették a meséket. Most olyan osztályom van, negyedikes, akik szintén nagyon szeretik a népmeséket, és hallgatni is. Azt nem mondom, hogy mondani is szeretik, tehát az még egy kicsit nehezebb feladat beszélni, de összességében úgy gondolom, ha kapnak gyerekkorban a szüleiktől mesét, szóban hallott mesét, saját szabadon elmondott mesét, illetve olvasott mesét is, akkor rendkívül jó hatással van a fejlődésükre, a szókincsükre, a szövegértésükre, a tanulásukra a továbbiakban. Úgy gondolom nagyon fontos, és az is marad.
Gólya Zoltánnal, a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával folytatom az összeállítást, beszélgetek. Az első kérdésem az az lenne, hogy honnan hallottak a versenyről, hogyan érkeztek, illetve mennyien érkeztek a mai versenyre?
Jó kapcsolatban vagyunk a Diósgyőri Református Általános Iskolával, úgyhogy az e-mailes versenyfelhívást igazgatói személyes megerősítés is erősítette. Örömmel készültünk a versenyre, ennek a mai fordulót megelőző része is volt már, ott rajzot kellett készítenünk, mesét kellett írni a gyerekeknek, nagyon izgalmasan készültek rá. Szép mesetallér értéket sikerült már itt is verbuválnunk a versenyhez. Mai napra pedig olyan izgatottan jöttek, és itt a felső lelátóról, ahogy néztem őket a verseny közben is, nagy élmény volt nekik. Megjelent a szellemi teljesítmény felmérése, de a mozgásos feladatok folyamatosan frissen tartották a gyerekeket.
Ön például, mint a csapat kísérője, amúgy mennyire izgul, hogy hogyan állnak a versenyben, bár tudjuk, hogy nem feltétlen az eredmény a legfontosabb, hanem hogy itt jól érezzék magukat. Mennyire izgul a csapat, esetleg ön, hogy hogyan végeznek?
Izgulok. Elsősorban azért, hogy a gyerekek megnyugodjanak, és a verseny folyamán folyamatosan látták azt, hogy melyik fordulóra hány pontot kaptak. Dobogós helyre számítok, de egyébként bízom benne, hogy öröm már az is, hogyha eljöhettünk ide, és ezt így gondolják a gyerekek is.
Miben látja ennek a versenynek a jelentőségét? Miért fontos, hogy még a mostani gyermekek, akár harmadikos, negyedikes gyermekek a digitális korban találkozzanak mesével, akár olvassanak, akár halljanak népmesét vagy mesét?
Több dimenzióban is nagyon fontos hozadéka van a népmesének. Egyrészt a gondolatot fejleszti, a gondolkodást, hogyha mesét hallgatnak vagy olvasnak, nem pedig készen kapják a digitális tartalmat, hanem valóban a gyerekeknek, nekik kell fejben elgondolni azt a mesetörténetet, valóságot kovácsolni a gondolataikkal. Másik rész a nemzeti identitás erősítése, ezek több száz éves mesetörténetek, a harmadik pedig, hogy lehetőség van arra, hogy a gyerekek kapcsolódjanak a családban már hallott mesékkel, nagyszülőkhöz, szülőkhez még intenzívebben.
Zemborszky Eszterrel, népmese mondóval beszélgetek. Hogyan kapcsolódott ehhez a népmese vetélkedőhöz?
Nagyon megtisztelő volt a megkeresés. Igazgató úr hívott fel telefonon, hogy van-e kedvem eljönni, és számomra nem volt kérdés, hogy ha egy ilyen színvonalas programra hívnak, akkor természetesen mesemondóként nekem itt a helyem, úgyhogy nagy szeretettel jöttem.
Hogyan látja a gyermekek, miként érezték magukat, milyen tudással rendelkeznek, akár nem tudom, hogy a feladatsorokba vagy a feladatokba, mozgásos feladatokba belelátott-e, milyen volt itt a hangulat?
Én úgy láttam, hogy a gyerekek nagyon élvezték a feladatokat. Én csak belekukkantottam a versenybe, hiszen a feladatokat a pedagógusok állították össze, és ők is vezényelték a versenyt, és én csak kívülről láttam a gyerekeket, de úgy vettem észre, hogy mikor már megérkeztem, akkor is lázasan szaladtak a könyvtárba, vissza ide a tornaterembe, ahol ugye a versenytér volt, és egy pillanatig nem láttam rajtuk, hogy izgulnának, sokkal inkább izgatottak voltak, hogy minden feladatra megfelelőképpen tudjanak válaszolni, meg hogy meg tudják oldani azokat a kihívásokat, amik elé állították őket a pedagógusok.
Két programelemmel is részt vett, ha fogalmazhatunk így, vagy ha mondhatom ezt, ugye mesemondással, illetve egy előadást is tartott. Akkor első kérdésben a mesemondásról kérdezzék, hogy milyen mesével készült itt a gyermekeknek, és hát mi tükröződött az arcokon.
Mesélni gyerekeknek is, és felnőtteknek is mindig nagy öröm, és ugyanakkor felelősség is. Én erre a mai napra egy olyan mesét hoztam, ami a mesének a fontosságáról szól, és arról szól, hogy ha az ember meséket hall, azt ne tartsa meg saját magának, hanem adja mindig tovább. És erre is ösztönöztem a gyerekeket, hogy ha bármilyen mesét ismernek, hallanak, hallottak, akkor azokat adják tovább, ahol csak tudják. Hiszen a mesében szereplő királyfi is ezt mulasztotta el, és aztán természetesen a mese végére megtanulta, hogy ez nem volt egy jó döntés, és megtanulta, hogy neki is kötelessége a meséket továbbadni.
Az előadás miről szólt, hiszen a pedagógusoknak, vagy a kísérő tanároknak, igazgatóknak, a csapat kísérőinek is készült egy programmal.
Igen, arról beszélgettünk, és mondtam el a gondolataimat, illetve különböző kutatásokat felvonultattam azzal kapcsolatban, hogy az élőszavas mesemondás miért fontos, és hogyan játszhat szerepet a pedagógiai munkában, hogyan segítheti a pedagógusoknak a munkáját. Egyfelől a mese, másfelől pedig az élőszóban elmondott mese, mert ugye azért nagy különbség van az élőszavas mesemondás, vagy a felolvasott, vagy hát a nézett rajzfilm között. Erről beszélgettünk, és mondtam el a saját tapasztalataimat, illetve azt a tudást, amit én magam tudok, vagy felhalmoztam az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, mert vannak dolgok, amik talán magától értetődőek, de mégis fontos újra és újra elővenni, újra és újra tudatosítani, mert az ember a felgyorsult hétköznapokban hajlamos bizonyos dolgokat félretenni, vagy nem annyira fontos helyre, polcra betenni, és azt jó mindig elővenni, hogy ez igen, ez mennyire fontos. Lehet, hogy már elfelejtettem, mint a mesében is az a királyfi, lehet, hogy már megfeledkeztem egy-egy történetről, és azt újra és újra vegyük elő, és adjuk tovább, sőt, saját magunkat is figyelmeztessük arra, hogy hú, hát én ezt tudtam, miért is nem használom? Jó leporolni a tudást, és ez szerintem egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy megerősítsem a pedagógusokat abban, hogy még többet használják a magyar népmeséket, a népmesekincsünket, mert hogy azért büszkék lehetünk mi magyarok a felgyűjtött népmesekincsünkre, mert tudjuk jól, hogy végtelen a tárháza a magyar népmeséknek, és én azt gondolom, hogy használjuk őket, és legyünk rá büszkék.
Sándor Lili, az Európa Rádió gyakornoka a versenyzőkkel beszélgetett. Ezzel folytatjuk most az összeállítást.
Krizsek Lilával, a Jókai Mar Református Általános Iskola 4. osztályos diákjával beszélgetek. Hogy érezted magad a mai vetélkedő során?
Nagyon jól éreztem magamat, és rengeteg versenyen szoktam jelentkezni, és ez az egyik kedvencem.
És hanyadik helyezést értetek el?
Második helyezést értünk el.
És említetted, hogy ez az egyik kedvenc versenyed. Miért ez a kedvenc versenyed?
Több feladat volt, és ez nagyon izgalmasnak találtam.
Melyik volt a kedvenc feladatod a mai nap során?
Hát szerintem az ilyen interaktív.
Melyik mese volt a kedvenced? Melyikhez tudtál a legjobban kapcsolódni?
A Róka és a Doró vendégsége.
És miért ez a kedvenced?
Mert az ilyen, hát bölcs.
És szerinted van olyan mese, aminek nagyon jó tanulsága van?
Hát mindegyik mese végén van valami tanulság, úgyhogy amúgy az összeset szeretem, de ez különösen tetszett.
Zsóka Dorinával, a Hernád Németi Református Általános Iskola diákjával folytatom a beszélgetést. Hogy érezted magad a mai verseny során?
Nagyon jól.
És hanyadikok lettetek a versenyen?
Elsők.
Volt olyan feladat, ami kifejezetten nagyon tetszett?
Amikor a sportos feladatok voltak. Hát nagyon tetszett.
És milyenek voltak ezek a feladatok?
Hát ilyen jók, meg mókásak. Nekem nagyon tetszett.
Melyik mese a kedvenced?
A három kismalac.
És miért ez?
Mert szerintem ez egy olyan mese, amiből lehet tanulni.
Szerinted melyik mesének van a legjobb tanulsága?
A Róka és a Daru vendégségén.
És miért gondolod így?
Mert abból megtanulhatjuk, hogy nem mindig csak magunkra gondoljunk.
Melyik mese szereplővel találkoznál a legszívesebben, és miért vele?
A Kacor királlyal, mert izgalmas a története szerint.
Kedves hallgatóink, mesevetélkedőt szerveztek a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában. Az elmúlt percekben a helyszínen készült felvételeinkből hallhattak összeállítást.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjai.